Tamból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A nehézségek ellenére sem lett kevesebb a turista Miskolcon. Az illegális hulladéklerakók ellen tartottak kampányt a Sajó-Bódva völgyében. Népszerű a hazai síelési lehetőség Mátra Szent Istvánban. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Miskolcon összességében stagnál a vendégészakák száma. Ez annak ellenére így van, hogy a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő és a Diósgyőri Vár kiesése érezhető veszteséget jelent a város turizmusában. A statisztikák tehát nem mutatnak jelentős visszaesést, ami meglepő a két kiemelt attrakció hiányában. Szakértők szerint a látogatók részben más programokkal pótolják az elmaradó élményeket, amiben fontos szerepe van annak is, hogy a város turisztikai szervezete aktív Miskolc turisztikai programot hirdetett. A cél, hogy a város a korlátozások ellenére is vonzó úti cél maradjon a turisták számára. A részletekről Fekete Angyal Enikő, a Midmar Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
A Miskolc esetében egyértelmű hívószó az aktív turizmus és a zöld turizmus. Ráadásul ez tudatos törekvésünk is Miskolc turisztikai brandváltása kapcsán, hogy erre szeretnénk építeni Miskolc új turisztikai arculatát. Miért beszélek én ilyenekről? Az a helyzet, hogy nekünk turisztikai szempontból komoly kihívás jelent az, hogy nem igazán történt meg az elmúlt több évtizedben a városnak a markáns brandváltása. Ugye ez a belföldi potenciális vendégek fejében még mindig egy kicsit valahol ilyen volt gyárvárosként, iparvárosként él, holott mi, akik itt élünk, pontosan tudjuk, hogy mi a város fekvése, milyen kivételes adottságai vannak Miskolcnak turisztikai szempontból. Ezek kicsit már ilyen közhelyként szoktuk emlegetni, ugye, hogy Miskolcnak milyen fantasztikus lehetőségei, adottságai vannak. Hát mi most már szeretnénk ezt nem egyszerűen csak közhelyként emlegetni, hanem abszolút rendelkezésre álló tőkeként, potenciálként kihasználni a turizmus növelés érdekében, és ami az egyik legfontosabb feladatunk ahhoz, hogy vonzóvá tudjuk tenni mind a Magyarországon élők, mind a határokon túlélők számára Miskolcot, mint turisztikai desztinációt, ahhoz egészen egyszerűen egy tudatosan fel kell építenünk a város új arculatát, és ezt mi a Miskolca Bükkvárosa programra építjük. Ennek keretében pontosan tudjuk, ugye, hogy Miskolcot a évmilliók óta a bükk veszi körül, a bükk ölelésében fekszik a város. A város egyik területe a Bükki Nemzeti Park része egyúttal. Gyakorlatilag Lilafüred és Miskolc-Tapolca is szintén a bükkben fekszik, úgyhogy itt alapvető, hogy mi a bükk erőforrásra építjük a turizmust. És arról nem is beszélve, hogy az a helyzet, hogy egy viszonylagos jó hírről tudok beszámolni, annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy éve ugye nincs barlangfürdőnk, vagy több mint egy éve. De amit pozitív eredményként el tudunk könyvelni, az az, hogy a vendégészaka számunk és a vendégérkezés számunk minimálisat esett vissza, tehát majdhogy nem stagnálás közelébe tudjuk az év végével az eredményeket. Ez mit üzen nekünk? Azt üzeni nekünk, hogy Miskolc egy olyan desztináció, egy olyan turisztikai célpont, amelyik a két nagy attrakciója nélkül, tehát a Barlangfürdő és a Diósgyőri Vár nélkül is képes azt a vendégészaka számot produkálni, amit korábban a két nagy attrakció meglétével együtt volt képes. És itt mi az, ami alapvetően a vendégészakák számát jelentős részben generálja? Az aktív turizmus, a zöld turizmus, tehát Miskolc fekvése, Miskolc speciális fekvése, az, hogy Miskolc az UNESCO globális geopark része, Az, hogy itt olyan természeti környezet található a városban, és ehhez kapcsolódóan olyan gasztronómia, amire mi nagyon speciálisan tudunk építeni, és ami alapján nagyon klasszul tudjuk Miskolcot, mint turisztikai úti célt pozícionálni. Úgyhogy ezért ez a tudatos döntésünk, hogy nem véletlenül választottuk ezt a tematikát arra, hogy Miskolc új turisztikai arculatát felépítsük. Természetesen nagyon várjuk vissza a barlangfürdőt a kínálatba, és nagyon fogunk annak is örülni, hogyha a Diósgyőri vár újra nyit, de az alapokat meg tudjuk teremteni a Bükkvárosa programhoz kapcsolódóan a zöld turizmuson keresztül.
A Sajó-Bódva völgye és környéke hulladékkezelési önkormányzati társulás szemléletformáló kampányának célkitűzése az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem és a divatipar okozta hulladék felhalmozására való felhívás volt. Jakubcsek Gabriella műsorvezető az akció Zimmer másodszor adta arcát és vállalta el a felkérést, hogy a záróeseményen műsorvezetőként fogja össze a programot. Jakubcsek Gabriella a környezetvédelem egyik nagyköveteként úgy véli, társadalmi felelősségünk elvitathatatlan a környezetszennyezés megakadályozásában, a fenntartható gondolkodás kialakításában, és ehhez összefogásra van szükség.
Azt hiszem, hogy soha nem jutottam volna el szuhakállóra egy szelektív szemét szelektálásra, hogy jól mondjam. Tehát egy olyan élmény volt nekem, szó szerint megrázó élmény, de egyben felemelő élmény is egy ilyen helyen járni. Aztán ugye voltam egy általános iskolában, ahol gyerekekkel beszélgettem, akik nagyon cukik voltak, és azért mindig egy ilyen jó érzéssel tölt el, hogy van remény. Utána Miskolci Egyetemen voltam, ami hát szintén egy nagyon érdekes dolog volt, ahol megtanultam, hogy tulajdonképpen a hulladék az egy nyersanyag, valamint egy bánya látogatáson. Én nem tudtam, hogy ennyi ilyen hulladéktelep van. Azt látom én is az országba járva, hogy tényleg egy ilyen borzasztó látvány, amikor az erdő közepén áll egy ilyen kupac, és nálunk azért nagyon sok van, de hogy ezek évtizedekig ott maradnak, ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy ebben mindenképpen egy fontos dolgunk van, hogy itt valamilyen módon a jövőt nemzedékét erre felkészítsük. Úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy elvállaljam. Én nagyon radikális vagyok ebben az ügyben. Én ha látom, hogy valaki eldob akár egy csikket, akár egy papírdarabot, akkor én nagyon udvariasan kiszoktam szólni, hogy bocsánat, elhagyott valamit. És általában az első reakció az, hogy azt hiszi, hogy pénzt is oda néz. És tudom, hogy ennek van egy picit megszégyenítő hatása, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mégis talán inkább úgy hívom rá fel a figyelmet, hogy adok neki egy esélyt, hogy tényleg csak véletlenül hagyta el. De nem nagyon tudom szó nélkül hagyni. És érdekes, hogy ezt mi felnőttek csináljuk többnyire, de ezt nem a gyerekek dobják el. Ezt mi dobjuk el. Mi hajítjuk el. Mi teszünk úgy, mintha ott se lett volna a kezünkbe. Tehát van egy generációs hátrányunk, az az érzésem. Engem a gyerekeim tanítottak meg szelektíven gyűjteni a szemetet. Tehát ugye nálunk egy szemetes vödör volt. Utána jött az, hogy zacskót teszel bele, és utána jött az, hogy meg kellett tanulnunk, hogy egyáltalán szétszortírozod. Ők már ebben nőttek fel, tehát nekik ez evidens, hogy ott állnak a szelektív szemétgyűjtő kosarak a lakásukba. Tehát ez mindenképpen már az elmúlt 10 évnek egy hozadéka. De van egy társadalmi felelősség is. És ez az, amiért a programokat meg kell csinálni. Tehát az, hogy a környezet, egy ország, hogy reagálunk arra, hogy közösségben, hogy reagálunk arra, hogy a környezetünk hogy néz ki, ez társadalmi kérdés, ez nem csak a családból jön. Tehát mondjuk, ha elmész Svájcba, ott ez nem fordulhat elő, hogy eldobod a szemetet. Vagy elmész Japánba, ott mindenki hazaviszi a szemetet a táskájába, és otthon dobja ki. Tehát vannak társadalmi konszenzusok. Nekünk ezeket a társadalmi konszenzusokat is valahogy meg kell lépni, és az, hogy ne legyen illegális szemét lerakó hely, ebben az kell, hogy lássa, hogy van egy mozgalom, hogy benne van a rendőrség, hogy esetleg van egy nyílt telefonszám, ahol ezt be lehet jelenteni. Tehát, hogy ha látja, hogy ezt nem lehet büntetlenül megúszni, akkor talán változni fog valami.
Miközben az ország jelentős részét és a fővárost is friss hótakaró borította be az elmúlt napokban, a hegyekben igazi téli csúcsszezonnal indult el az év. A Málta Szent Istváni Sípark friss adatai szerint a magyar családok kivannak éhezve a havas élményekre. A téli szünetben több mint 6000 vendég kereste fel az ország egyik legnépszerűbb síterepét, kihasználva a kiváló sportolási feltételeket. Bár a naptári tél már hetekkel ezelőtt beköszöntött, a síszezon az ünnepek alatt majd az új év első napjaiban kapcsolt teljes sebességre. A jelenlegi országos havazás pedig tovább fokozta a kedvet a belföldi sportolás iránt. A Felső-Mátrában a természeti adottságok és a modern hóágyúrendszer kombinációjának köszönhetően jelenleg is ideálisak a körülmények, ami a látogató számokon is megmutatkozik. A téli szünet mérlege tehát több mint 5000 síelő. A Mátra Szent Istváni Sípark összesítése szerint a téli szünet időszak alatt kiemelkedő volt az érdeklődés a belföldi síelés iránt. Az iskolai szünet napjaiban több mint 5000 síbérletet váltottak a sportolni vágyók. A kísérőkkel, nagyszülőkkel és a téli levegőre vágyó kirándulókkal együtt a látogatószám meghaladta a 6000 főt. Ez a forgalom is jól mutatja, hogy a síelés ma már nem csak a külföldi utak kiváltsága, a hazai családok jelentős része választja a közeli, könnyen elérhető és minőségi szolgáltatást nyújtó magyar pályákat a szünidő aktív eltöltésére. Azt tapasztaljuk, hogy amint megérkezik az igazi tél és a hó a városokban, az emberek azonnal a hegyek felé fordulnak. A téli szünetben tapasztalt több ezeres vendégszám egyértelmű visszajelzés, óriási az igény a minőségi itthoni síelésre. Csapatunkkal azon dolgozunk, hogy a mostani havazást kihasználva a következő hetekben is kifogástalan pályákat biztosítsunk, értékelte a szezon kezdetét Kőrösi Péter, a sípark ügyvezetője. A sípark forgalma nemzetgazdasági szempontból is pozitív jelzés. A belföldi síelés valós alternatívája a külföldi utaknak, különösen előnyös például a kisgyermekes családok és a kezdők gyakorlók számára. A mostani intenzív időszakban is több ezeren a hazai pályákat választották a több száz kilométeres utazás helyett, így a turisztikai költések az országon belül maradtak, munkát adva a térség szállásadóinak és vendéglátósainak is. A jelenlegi időjárás ideális feltételeket teremt a folytatáshoz. A síparkban a természetes hóréteget a hideg éjszakáknak köszönhetően folyamatosan vastagítják a modern hóágyúk, így a pályák állapota stabil. A 20 éve üzemelő, 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő létesítmény a szünet után is teljes kapacitással, síiskolával és hütte hangulattal várja a sportolni vágyókat. Végül az időjárásról. Éjszaka szinte országszerte havazás várható. Keleten, kiemelten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ónos eső is húhat. Holnap napközben szűnik a csapadék, de egyre inkább felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -3-2 fok körül alakul, és napközben sem enyhül. Hófúvásra kell számítani az északkeleti vármegyékben holnap, figyelmeztet a Hungaromet ZRT, kiemelten a Bodrog közben várható viharos szél. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 6-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Mintegy 220 millió forint fejlesztési pénz érkezik Hevesvár megye megyeszékhelyére. Népszerű és motiváló a diákok számára a Sátoraljaújhelyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Megnyerte a rangos Las Vegas-i versenyt a gyöngyösi testépítő. Ezek a mai adás témáim, most mondom a részleteket. Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter egyeztetésbe kezdett több megyei jogú várossal arról, mire fordítják az önkormányzatok az iparűzési adóbefizetésük azon részét, amelyet fejlesztési célra visszakapnak. A megállapodás értelmében Eger megyei jogú város által befizetett iparűzési adó túlfizetésének 35%-át Magyarország kormánya visszafizeti beruházási célokra, ami mintegy 220 millió forintot jelent. Navracsics Tibor kiemelte, az első város, amelyen megállapodnak Eger.
2025-ben, amikor a versenyképes járások program indult, akkor egy előzetes kalkulációval kellett megállapítanunk a versenyképes járások program költségvetését. Ez a pénzügyminisztérium előzetes kalkulációja volt arra vonatkozóan, hogy az egyes települések várhatóan mekkora összeget fognak befizetni iparűzési adó. Ként, illetve iparűzési adó többletként. És már akkor felmerült az a kérdés, hogy mi lesz akkor, abban az esetben, hogyha az előrejelzés, az előzetes kalkuláció és a tényleges folyamatok nem fedik teljes egészében egymást. Ugye két ilyen eset fordulhat elő, hogy egy önkormányzatnak végül a cégek rosszabb gazdasági teljesítménye miatt nem tud annyit befizetni az önkormányzat, mint amennyi az előzetes kalkuláció lett volna. A másik pedig, hogyha úgy túlfizet, azaz jobb eredmény születik, és ebből adódóan többet kell befizetnie. Az első eset volt az egyszerű, hiszen ott viszonylag könnyen megállapodtunk abban, hogy ebben az esetben sem csökkentjük az adott településnek, illetve az adott járásnak jutó fejlesztési támogatást, hanem a költségvetés pótolja, hogyha előfordulna ilyen egy önkormányzattal. A másik esetben viszont a Megyei Jogú Városok Szövetsége, mint a legerősebb gazdasággal rendelkező városok szövetsége vetette fel azt, hogy abban az esetben, hogyha egy önkormányzat úgymond túlfizet, azaz többet kell fizetnie, mint ami az előzetes kalkuláció, akkor legyen lehetőség arra, hogy a kormány visszaadja a pénzt, illetve ennek legalábbis egy részét. Akkor a Megyei Jogú Városok Szövetségével ezt a megállapodást kötöttük, mivel szeretjük betartani a megállapodásokat, és az önkormányzatokkal is partnerségi kapcsolatra törekszünk, ezért most abban az esetben, amennyiben egy önkormányzat úgymond túlfizet, tehát többet kell befizetnie, a nagyobb önkormányzatokkal, a nagyobb befizetőkkel külön-külön megállapodást fogunk kötni a közeljövőben, amelyben megállapodunk arról, hogy a kormány, illetve a költségvetés mekkora összeget ad vissza a túlfizetésből. Hogy mégis ez se csak egy oda- és visszafizetéses akció legyen, éppen ezért az a célunk az ilyen tárgyalásokkal, hogy a várossal közösen állapítsunk meg valamilyen olyan fejlesztési területet, tágabban körülhatárolt fejlesztési célt, amely a város számára is egy előrelépést jelenthet, másrészt pedig a kormány számára is egy jól azonosítható fejlesztési cél irányába viszi el az együttműködést.
Magner Ákos Eger polgármestere hangsúlyozta, mintegy 220 millió forintos fejlesztési forrásra lesz jogosult Eger 2026-ban.
Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy miniszter úr a év első munkanapján meglátogatott minket, és ezek a talán évvégével Eger számára több jó hír mellett a 26-os új esztendő is egy jó hírrel tud kezdeni. Köszönjük szépen azt a lehetőséget, hogy egy 220 millió forintos támogatással indulhat a esztendő. Kettő célt fogalmaztunk meg itt, amit ebből a 220 millió forintos támogatásból a 26-os esztendőben meg szeretnénk valósítani. Ez a tavaly évben is célok között szerepel, de akkor nem tudtuk megvalósítani. 2026-ban részben a parkolási rendszernek a korszerűsítésére kívánjuk fordítani ezt a forrást. Másik rész részben pedig ugye a városüzemeltetés területén, városgondozás területén vannak elmaradásaink, és elsősorban az itt lévő eszközállománynak a elmaradása okoz városüzemeltetési problémát. Ennek a pótlására szeretnénk ezt a mai nap bejelentett és megkapott 220 millió forintos támogatás összeget fordítani 2026-ban. A tavalyi költségvetési tárgyalásnál egyértelműen jelentkezett az az igény a Városgondozás Kft. Részéről, hogy elavult az eszközpark, ugye ezt többször mi is jeleztük a sajtóba, és ugye a 2025-ös esztendőben a városüzemeltetési kérdések voltak a fókuszban a Eger városa tekintetében, hogy most ebben a forrásból az, hogy pontosan milyen eszközöket, milyen feltételeket fogunk tudni megbeszélni, ezt majd a kollégákkal, a szakmai kollégákkal átbeszéljük, és a parkolási rendszer korszerűsítésénél is, ugye ott próbálunk több parkolóhely irányában elmozdulni a városban, most is van egy fejlesztésünk a Cifrakapu utcába, ami majd parkolóhely bővítést eredményez, vagy erre a területre, vagy akár a parkolóház kérdésének a rendezésére tudjuk folytani, vagy egyszerűen a rendszernek, a megműködő parkolási rendszernek a fejlesztésére. Sok helye van sajnos ennek a forrásnak, hogy ezt jó helyre el fogjuk tudni költeni, hogy az egrieknek a mindennapjait megkönnyítsük.
Egernek 2025-ben nem keletkezett tényleges iparűzési adó töblete. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy 2025. októberi előzetes adatszolgáltatás alapján írta elő ezt a fizetési kötelezettséget. A kormány addig is rendkívüli támogatásként biztosította az összeget, így a város likviditása zavartalan, illetve a végleges elszámolás után sem keletkezik pénzügyi veszteség, hangsúlyozta dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő.
Tulajdonképpen abból keletkezik a visszafizetés, hogy ahogy a miniszter úr is utalt rá, amikor a versenyképes járások programját kialakították, annak a koncepcióját megalkották, akkor annak az alapját a iparűzési adót a várható többlet bevétele képezte. Ez nyújtja a forrást annak, ugye, hogy a megyei jogú városok járásaiban 500 millió, a másik a többi járásban 250 milliót tudnak visszaosztani a járások fejlesztésére, illetőleg vannak kivételes járások, ahol akkor az iparűzési adóhoz kötődő többlet, mint például Győr-Moson-Sopron megyének egy-két járása, ahol még az 500 milliót is meghaladó összeget tudtak versenyképes járások programjára fordítani. Amikor viszont a realitás kiderült, tehát hogy ténylegesen mennyi Eger városának a 2025-ös iparűzési adó többlet bevétele, az ugye az kevesebb lett, mint ahogy kalkuláltak. És ennek a különbözetnek tulajdonképpen a kormány úgy döntött, hogy akkor ezt a különbözetet ugye visszaéríti egy meghatározott részét, és miután ez nagyon nagy nagyságrend, 220 millió Eger esetében, ezért nyilván egyfajta fejlesztési célhoz köti, hogy miniszter úr szavaival éljek, tehát ne ilyen osztogatásnak tűnjön, és ebben tulajdonképpen a mai tárgyalás erről szólt, hogy Eger városának meg kell határozni, hogy milyen fejlesztési célra fogja fordítani ezt a visszatérítést. NGM kihozta, én kb. 1,7 milliárd forintról van szó, de itt is arról kell majd beszélnünk, ugye, hogy amikor a ténylegesen teljesül, akkor történik majd egy kompenzáció, egy utólagos elszámolás. Tehát, hogy nyilván, ha nem teljesül az iparűzési adó elvárt összege, vagy annak a növekménye, akkor azt természetesen a Nemzetgazdasági Minisztérium és a város közötti elszámolási viszonyban figyelembe fogják venni.
Népszerű és motiváló a diákok számára a Sátoralja új helyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Nyíri Péter alpolgármester szakmai elismerésként definiálta a díjat, amely által bemutathatják a város tehetséges fiataljait, egyben helyben maradásra is ösztönzik őket.
Abban bízunk, hogy közel tartja a városhoz a fiatalokat, hiszen itt kapják ezt az elismerést, ráadásul a polgármester ösztöndíjas elismerés egy szakmai elismerés, hiszen a pedagógusok, a tantestület adja, és azért az is elhangzott a legutóbbi polgármester ösztöndíjas átadáson, hogy ez egy tehetséggondozó program, hiszen a tehetséges fiatalokat mutatjuk meg másoknak, kapnak elismerést, de ők példaképek is mások számára, hogy lehet cselekedni egy adott területen, az magunk szakmájában, és ezek a fiatalok bizony közösségi emberek is, tehát felelősséget éreznek a kisebb-nagyobb közösség iránt, ilyen értelemben is példaképek, de ez a tehetséggondozó program a tehetséggondozó tehetségeket is megmutatja nekünk, hiszen a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat tanítják, nevelik, formálják, maguk is tehetségek, tehát ez mindig a pedagógusoknak, vagy a tantestületnek az elismerése, és igen, abban az iskolában nagyon tehetséges fiatalok vannak, és bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik ilyen elismerést kapnak, kötődnek még erősebben a városhoz, ez egy jó élmény nekik, és vagy itt maradnak, vagy pedig ha elmennek, akkor visszatérnek. Egy kisvárosban is lehet kiváló teljesítményt elérni, egy kisvárosból is lehet meghódítani a világot, úgy is, hogy valaki elmegy, de úgy is, hogy itt marad. Hát erre nekünk Kazinci nagyon jó példa, de a jelenkorban is lehet példát mondani arra, hogy igenis egy kisvárosban maradva is lehet mondjuk országos hírnévre szert tenni, amely világban sem kell már feltétlenül elhagyni az embernek a szülővárosát, vagy a felnevelő otthonát, ahhoz, hogy mondjuk ismerettséget szerezzen, vagy ismertséget szerezzen, ez megtehető helyben is. Úgyhogy a polgármester ösztöndíjasa címnek ilyen hatása is van, és hogyha visszamegyünk az években, és összeszámláljuk az ösztöndíjat kapókat, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok fiatalt meg tudtunk így szólítani, és nagyon sok fiatalt megismerte az önkormányzat. Megtudtuk, hogy ők milyen pályán akarnak elhelyezkedni, milyen téma érdekli őket.
Nem mindennapi magyar siker Las Vegasból. A gyöngyösi testépítő Vancsó Marcsi hatalmas bravúrt ért el. Megnyerte a rangos Las Vegasi versenyt, maga mögé utasítva a nemzetközi mezőnyt. A világszínpadon aratott győzelem mögött évek kemény munkája, kitartás és fegyelem áll. Hogy mit jelent számára ez a siker, és hogyan tovább a csúcs után? Erről hallják a sportolót.
Lényegében ez egy nemzetközi kvalifikációs verseny, ahogy, tehát aki itt dobós helyezést ér el, az ugye tovább mehet Las Vegasba, az olimpiára. És hát lényegében volt három kategóriám, amiből a legelsőt azonnal megnyertem, ez a figur kategória volt, tehát ez egy izmosabb kategória, tehát ennél már csak a fizik izmosabb. Itt ebben a versenyben aztán volt egy sportmodell kategóriám, ott második lettem, egy swimsuit kategóriám, ott harmadik lettem, tehát lényegében mindenből hoztam egy-egy érmet az első versenyemen, aztán végülis a verseny végeztével döbbentem rá arra, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mehetek. Tehát addig úgy nem is fogalmazódott meg bennem, hogy igazából az, hogy én ezt nyerhetem. Tehát nem, a pózoktatóm is, Henny is bízott bennem Márk is, hogy én ezt meg tudom csinálni, de saját magamban nem bíztam. Tehát oda mentem úgy, hogy megpróbálok mindent, amit tanultam, azt megmutatni a színpadon, és amikor szólítottak, tehát nekem igazából ott esett le, hogy ez komoly dolog, hogy én itt nyertem, és innen majd mehetek tovább. Aztán elkezdtünk már konkrétabban beszélgetni az edzőmmel, hogy akkor ideje készülni, tehát nem tesszük le a lantot, akkor most holnaptól indulás van. Tehát lényegében én egy vasárnapi napot megpihentem, szombaton volt a verseny, és én már hétfőn mondtam, hogy na, akkor mehetünk is edzeni, kész vagyok. De 70 országból jöttek oda versenyezni. És több mint 500-600-an voltunk körülbelül versenyzők. Nyilván ez megosztva kategóriákra férfiak és nők között, de itt tényleg azok az emberek versenyeznek, akiket kiválogatnak, hogy mehetnek oda, tehát hogy érdemesek arra, hogy ott legyenek. Tehát ezért végig mennek egy bizonyos lépcsőn. Például ez a verseny, ez pont az volt a legelső versenyem, hogy ha ott nyerek, akkor nyilván érdemesnek tartanak arra, hogy tovább lépjek. Hirtelen, amikor az ember odaérkezik, a millió, a helyzet, ahogy kinéz, ahogy egyáltalán az emberek viselkedése, a stílusa, a fények, tehát tényleg bekerülsz egy olyan helyzetbe, ami itthon nem jellemző. Nekem adott egy pici lazaságot az, hogy mindenkinek jó kedve van, nem voltak feszültek az emberek, mindenki mosolyog, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és ezáltal én is egy picit leengedtem, tehát nem éreztem magam annyira feszültnek. Lazasággal annyira jól éreztem magam lényegében, hogy bárhol lehettem volna, akkor is jól érzem magam. Abszolút tetszett a millió, tehát nagyon kedvesek voltak, mosolyogtak a bírók, a nézők, tehát lényegében jó volt fent lenni a színpadon.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe van. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt, előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312-325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Az ünnep görög neve Epifánia. Máté evangéliuma szerint a három királyok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat, aranyat ajándékoztak a királynak, tömjént az Istennek és mirhát az embernek. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de nevüket nem említi. Az egyház nem csak Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről emlékezik meg január 6-án, hanem annak hatásairól is, amelyek között a víz megszentelése is fontos helyet kap. Vízkeresztkor hagyományosan vizet szentel a szentmise elején szertartást végző püspök vagy pap, innen származik az ünnep közismert elnevezése. A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki a századok során, és hagyományosan ekkor kezdődik a húshagyó keddig, a nagybőjt kezdetét jelentő hamvazó szerdát megelőző napig tartó farsang is. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szentelt vízzel meghinti a lakásokat, házakat, valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra felírják az évszámot, és a népi értelmezés szerint a három királyok nevének kezdőbetéit, Gáspárét, Menyhértét és Boldizsárét, tehát jelen esetben 20 plusz G plusz M plusz B plusz 26. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűit jelöli. Krisztus áldja meg a házat, Krisztus mansionem benedicat. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba mutatott be szentmisét. A főpásztor beszélt arról, hogy mindenkinek szól az evangélium üzenete, minden embernek, minden nemzetnek. Az érsek szentbeszédének részletét hallják.
Mit értünk egyetemességen tehát? Az, hogy mindenkire érvényes. A Jézus Krisztusban kapott üdvösség nem korlátozódik a zsidó népre. A messiás nem csak a választott népé, hanem érvényes minden népre, az egész emberiségre. Ahogy tehát Jézus messiás volt a pásztoroknak, a napkeleti bölcseknek, az apostoloknak, a tanítványoknak, úgy messiása, üdvözítője mindenkor minden emberének. Ez az egyetemesség. Függetlenül attól, hogy milyen nép fiai vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen korban élünk, ez az egyetemesség kiterjed mindenkire. Jézus Krisztus az emberiség egyetemes megváltója, és ezért nekünk is üdvözítőnk. A keleti egyház különösen is nagy ünnepnek tartja vízkereszt napját, olyannyira, hogy az ortodox világban valójában ma ünneplik karácsonyt. Ma van karácsony számukra. Amikor a II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb dokumentumában, a Lumen Gentium kezdetű konstitúciájában Isten egyetlen népének egyetemességéről beszél, akkor is a keleti egyháznak egy nagy szentjét, aranyszájú Szent Jánost idézi a zsinat, felhívva ezzel a figyelmet, hogy az egyetemesség az valamiképpen kapcsolatban van a nyugati és a keleti egyház kapcsolatával. Ezt olvassuk a zsinati dokumentumban. A földön szerte élő hívők az összes többivel közösséget alkotnak a Szentlélekben, és így az, aki Rómában lakik, tagjának ismeri el az indusokat. Mivel pedig Krisztus országa nem ebből a világból való, ezért az egyház, vagyis Isten népe, miközben ezt az országot, Isten országát meghonosítja valahol, egy-egy nép mulandó javaiból semmit sem vesz el. Ellenkezőleg a népek képességeit és erkölcseit, amennyiben jók, elfogadja és támogatja, és elfogadva megtisztítja, erősíti és nemesíti azokat. Itt a zsinat még nem használja azt a szót, amit a későbbi fejlődésben inkulturációnak nevezünk. Vagyis, hogy az egyház tanítása, az egyház üzenete az egyes kultúrákban jelenik meg, magára öltve ezzel az egyes kultúráknak sajátos elemeit, és ugyanakkor, mint egy megtermékenyítőleg hat a helyi kultúrákra is. Gondoljunk csak a művészetekre, az irodalomra, gondoljunk arra sok-sok alkotásra, amely hatással volt például Magyarországon a magyar művészeknek az életére.
Vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe van, az Egri Bazilikában Ternyák Csaba mutatott be szentmisét, homiliájának részletét hallották. Ma arra is emlékezünk, hogy főpásztorunkat 1993-ban e napon szentelte püspökké Szent II. János pápa. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetem szekciója szervezésében Bariz Sarolta Laura, Domonkos szerzetes közgazdás, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola morálteológiai tanszékének docense tart előadást január 13-án jövő kedden 18 órakor a Lajosvárosi Találkozások Házában, Egerben az Aradi utca 5 szám alatt. Az előadás témája: létezik-e keresztény gazdaság? Ha az előzetes számításokat meghaladva több mint 33 millió zarándok érkezett Rómába a jubileumi szent évben, amely véget ér a Szent Péter Bazilika szent kapujának bezárásával, mondta el még előzőleg Rino Fisichella érsek, a szentévi programszervezés vezetője a Vatikánban tartott sajtótájékoztatón. A Vatikán a zarándokok számát előzetesen több mint 31 millióra becsülte, de több mint 33 millió 475 ezer hívő érkezett az utóbbi egy évben. 185 országból, a legtöbben Olaszországból és az Egyesült Államokból. A reménynek szentelt esztendőt Ferenc pápa 2024. december 24-én indította el a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával. Az évet 14. Leó pápa zárja vízkereszt napján ünnepélyes szertartással, amelyen többek között az olasz államfő Sergio Mattarella is jelen volt. A zarándokok tegnap este 17:30-ig haladhattak még át a Bazilika szent kapuján. Tegnap kora délután az esős idő ellenére még tömött sorokban álltak az emberek, hogy átléphessenek a kapun. Utolsóként az a közel 5000 önkéntes ment át, akik a Vatikánban segítettek a zarándokoknak. A jubileumi szentév utolsó napján tartott tájékoztatón Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának nyugalmazott proprefektusa, aki a szentész szervezését irányította, emlékeztetett, 35 kiemelt esemény követte egymást a szentévben. A legnagyobb tömegesemény az augusztusban Rómában rendezett jubileumi ifjúsági találkozó volt, amelyen több mint 2 millió fiatal vett részt. Ezen kívül nem volt olyan nap, amikor a Vatikán nem lett volna tele hívőkkel. A zarándokok folyama pásztori buzdításként szólt, és megmutatta, mennyire dinamikus az egyház, hangoztatta Fisichella. Úgy értékelte, hogy a szent évben Róma városa befogadó és biztonságos volt. Az olasz főváros prefektusa Lamberto Giannini szerint a szent év nagy biztonsági kihívást jelentett, a szent év biztonságáért felelős hatósági szervek több mint 70 közös egyeztetést tartottak. Hozzátette, kiemelt volt a Vatikán és az egész város területén szolgáló katonák, rendőrök, csendőrök száma, de igyekeztek keveset mutatni a készültségből, annak érdekében, hogy ne militarizálják az utcákat, a zarándokok ne érezzenek félelmet. Roberto Gialtieri, Róma főpolgármestere közölte, 2024-ben több mint 22 millió látogatója volt a városnak. A szent évben érkezett több mint 33 millió vendég rekordnak számít, hangsúlyozta, megjegyezte, hogy a zarándokokat gyakran keverik a turistákkal, de a turisták nagy része zarándok is volt, miközben nem minden zarándok érkezett turistáskodni. Hozzátettem, a szent évre tervezett több mint 330 közberuházásból 204-et tudtak teljesen vagy részben megvalósítani, köztük szerepel a Vatikánhoz közeli alagút meghosszabbítása, valamint két új metró megálló megnyitása. Rino Fisichella érsek megjegyezte, neki egyedül az a két szökőkút nem tetszik, amelyet az Angyalvár és a Szent Péter tér közötti sugárúton állítottak fel a szent év elején, de azóta már megszokta őket. Közölte, a következő szent év 2033-ban lehet, de erről a Szent Atya dönt majd. Pápai bulla kell a szent év bejelentéséhez, de 2033 mindenképpen rendkívüli esztendő lesz, mivel Krisztus halálának és feltámadásának 2000 évéről emlékezünk meg, jelentette ki. Számokat közölt a pápai ház prefektúrája is a Vatikánban tartott egyházi események résztvevőiről. 2025. januárja és áprilisa között több mint 260 ezeren vettek részt a Ferenc pápa vezette szentévi audienciákon, szertartásokon, azt követően pedig közel 3 millióan a 14. Leó pápa által tartott vatikáni eseményeken. A Szent Atya szombaton külön fogadja majd mindazokat, akik részt vettek a jubileumi szentév szervezésében és lebonyolításában. December közepén megjelent az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztató, és elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A 2026-27-es tanévben a következő meghirdetett szakok közül lehet választani: osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanárnevelő tanár, hittanárnevelő tanár, közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszerező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs, a mesterszakok, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődéstörténet, rövid ciklusú hittanár nevelőtanár, licencia. Az osztatlan hittanár nevelőtanár közismereti tanárszakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres, a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet betölteni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. If I told her that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces. The mask I wear is one. But those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, those who fear a lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
A régió sportja.
Debrecen Maraton 2026 címmel hamarosan elrajtol a Cívisváros első egykörös aszfaltos maratonja. A 2026. évi téli olimpiai játékokra február 6-a és 22-e között kerül sor, melyen indul Büki Ádám, a miskolci honvédese, sífutója is. Új vezetőedző irányítja az FC 60 labdarúgó csapatát. A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a Borsodabói Zemplén vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Debrecen Maraton 2026 címmel hamarosan elrajtol a város első egykörös aszfaltos maratonja. Ahogy a program honlapján írják, a kezdeményezés egy olyan szabadidősport esemény, amelyen a Cívisváros nevezetességeit, történelmi épületeit, leghangulatosabb tereit érintve sportolók és lelkes amatőrök együtt élhetik át a futás erejét. 5 különböző hosszúságú távon, 9 kategóriában várják a jelentkezőket. Az első Debrecen maratont március 29-én rendezik meg. A téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik az olaszországi Milánóban, illetve Cortina di Ampezzo-ban. A két fő helyszín mellett klaszterekben több alpesi pályán is megmérkőznek a versenyzők, sportáktól függően. Sífutásban a miskolci honvédese versenyzője Büki Ádám is indul. Most őt hallják.
Szerencsére azért már a szezon felénél, háromnegyedénél éreztük, hogy ez sikerülhet, és hogy meg lesz, és hogy 2 kvótát tudunk szerezni Magyarországnak. Nyilván a világbajnokság után, amikor a basic kvóta, azaz az alap első kvóta biztossá vált, akkor mondhattuk azt, hogy na jó, akkor innentől már tényleg valószínűleg rendben leszünk, úgyhogy onnantól egy kicsit nyugisabb volt. Összességében egy nagyon, nagyon jó szezonunk volt. Gyakorlatilag az összes lehetséges versenyt bevállaltuk. Ez végül is így 28 világkupa verseny, illetve az 5 világbajnoki szereplés volt. Nekem a Tour de Ski-ről maradt le egy pár szakasz, mert ott 17 másodperc hiány kiestem egy szakaszról, amit hogyha nem csúszok ki 20 kilométeren 17 másodperccel, akkor gyakorlatilag még minimum 3 szakaszt tudtam volna futni, illetve a világbajnokságon betegség miatt egy sprintet hagytam ki, de gyakorlatilag ennyi volt, ami úgymond kimaradt, ezen kívül tényleg minden mást végigfutottam. Én eleve egy kicsit másképp álltam ehhez a szezonhoz, mert így munka mellett nagyon nehéz volt az, hogy most egyéni eredményekre koncentráljak, hogy esetleg egy-egy versenyen jobb pontszámot, néhány helyezéssel jobbat érjek el, ez csak akkor lett volna lehetséges, hogyha folyamatosan csúcsra járatom az edzést, és fennállt volna annak a veszélye, hogy többször is akár lebetegszem a szezon folyamán, és ugye ezt nem akartam kockáztatni, hogy mondjuk egy versenyen 4-5 ponttal többet gyűjtök, és utána a következő 2-3 kimarad, mert esetleg lebetegszem. Úgyhogy inkább emiatt egy ilyen óvatosabb megközelítéssel mentem neki az egész szezonnak, hogy ne betegedjek le, hogy egészségesen végig tudjam versenyezni. Az is se teljesen sikerült sajnos a szezon végére, de azt mondom, hogy összességében sikerült megvalósítani, amit elterveztem, sőt, még volt egy-két jobb eredmény is, úgyhogy így abszolút jól kezeltük ezt szerintem. Most úgy kezdjük érezni, hogy célegyenesben vagyunk, hogy azért még van jó néhány hónap az olimpiáig, ami nagyon kemény munka vár ránk, úgyhogy még nincs ez a szusszanunk, és akkor na végre, de azért a nehezén talán már túl vagyunk. Azért tényleg gyakorlatilag utoljára a Salt Lake City olimpián volt ilyen nagy magyar csapat, mert ugye a lányok kiszereztek 2 kvótát a világbajnoki szerepléssel, és így összesen biztosan lesz 2 férfi, 2 női sífutó a téli olimpián, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker a sportágunknak. A 2 kvótát azt Magyarországnak szereztük, ezek nem névre szólóak, tehát gyakorlatilag azt majd ugye január 19-én a Magyar Szövetség fogja adni a nevezést, hogy kiknek kívánja ezeket a kvótákat odaadni, és kik fogják felhasználni. Tehát gyakorlatilag akkor fog véglegessé válni, hogy kik jutnak ki az olimpiára, illetve én mindig azt mondom, hogy amikor már a repülőgépen ülök, akkor azt mondom, hogy kijutottam. Addig azért ezekkel mindig óvatosan kell fogalmazni, de igyekszünk ezt a... Nyilván ez egy nehezen megfogható dolog, hogy hát az országi a kvóta, de igazából ennek az a lényege, hogy vannak különböző szintek, vagy a szövetség válogató versenyeket rendezhet. Na most jelenleg gyakorlatilag Kóny Ádámmal kettőnknek van meg az erősebb szintje, hogy minden versenyszámban nevezhetők vagyunk az olimpiára, és ez azért jó eséllyel így is fog maradni, úgyhogy emiatt is reménykedhetünk, hogy végül is a 2 kvóta tulajdonosai mi leszünk, de nyilván ezért nagyon meg kell dolgoznunk, hogy minket nevezzenek a végén. Én alapvetően szeretnék minden számban, ha már megvan a jog, elindulni. Most így hirtelen nem is tudom, hogy sorrendben hogy jönnek, tehát nyilván a 10 km skatingre szeretném a legjobb formámat, meg ott tudom szerintem a legjobb eredményt elérni, tehát azt mindenképp kiemelten kezelném. Lehet, hogyha mondjuk, mit tudom én, előző nap van egy olyan verseny, mondjuk egy 20 km siatlon, ami valószínűleg nem lesz előtte, de hogyha mondjuk az ott van előtte, akkor azt lehet, hogy kihagyom, vagy tényleg, hogyha szakmailag indokolt, akkor nyilván például egy siatlonhoz még nekem is még fejlődnöm kell, hogy azt úgy be tudjam vállalni, hogy ott tényleg egy jó eredményt tudok elérni, meg a többi számra is külön rá kell készülni, de alapvetően szívesen elindulnék minden számban.
Új vezetőedző irányítja az FC 60 labdarúgó csapatát. Az új szakember érkezésével új szemlélet és friss impulzusok jöhetnek a csapat életébe. Apró Attila edzőt Fekete Gábor kérdezte.
Fiatal társaság van, és még fiatal játékosok érkezése is várható, és nekem az én edzői profilom ugye elsősorban a speciális futball karakter fejlesztésre épül, mert az elmúlt 10-10 pár évben én egyének fölépítésével is foglalkoztam csapatépítés mellett. Ezek azok a tapasztalatok és azok a fölismert, kidolgozott összefüggések, amikkel én hozzá tudok tenni szerintem a klub továbbépítéséhez, továbbfejlesztéséhez, és mivel a keret nagy része az gyakorlatilag így az első beszélgetések és a videófelvételek elemzése után arra enged következtetni, hogy nagyobb potenciált rejt, mint ami pillanatnyilag kijött belőle. Szóval minden egyes játékosnál azt érzem, hogy jelen pillanatban nem saját maguk legjobb verziói, tehát hogy még elég nagy mozgásterünk van ott a fejlesztésre. Ezért nyilván érkeznek majd új játékosok, illetve bizonyos státuszokat még a csapaton belül be kell tölteni, ami jelenleg nincs betöltve, vagy bővíteni kell azoknak a játékosoknak a számát a kereten belül, akik bizonyos feladatkörökre alkalmasak lehetnek ekkora teher alatt is, de alapvetően azért a meglévő keret nagy része az bízom benne, hogy marad. Az előzetes első találkozás alapján kimerem jelenteni, hogy nagy részük beláll a munkába, érzi a saját felelősségét is a kialakult helyzetbe, és hát gyakorlatilag megpróbálunk közösen egy csodát tenni.
Ebből adódik a következő kérdés, de már részben válaszoltál rá, csak lehet, hogy most így frontálisan fókuszáltabban fogsz válaszolni, hogy milyen játékstílust, milyen filozófiát szeretnél megkonosítani, így, hogy már van egy képed, mondtad, hogy van bennük potenciál, sokkal több van bennük, mint amennyit ők hisznek magukról, és akkor te pedig elkezded a munkát.
Az elmúlt 25 évre, hogyha visszatekintek, hát alapvetően délvidéki származású vagyok, tehát Szerbiából jöttem, úgy szoktam magamat definiálni, hogy egy ilyen kultúrbalkán stílust tartok, érzek a magaménak, mert ugyan egy tőzsgyökeres magyar családból, tiszta magyar családból származom, de futballistaként, játékosként a szerb futballban szocializálódtam, illetve hát az utóbbi 15-20 évben rengeteget dolgoztam Nyugat-Európába és Nyugat-Európára fölkészítve játékosokat. Ilyen stílusedzőnek tartom egyébként magamat, ami azt jelenti, hogy egy jó helyzetelemzés után gyakorlatilag többféle stílust leoktattam már az évek során. Viszont most az utóbbi időben egy nagyon érdekes feladatom volt, ugyanis az MTK Preakadémián voltam szakmai tanácsadó, ahol az volt a feladatom, hogy az egyébként európai szintűnek mondható MTK Preakadémiának a nemzetközi tapasztalatait gyűjtöttem. Rengeteg tornára járnak ugye külföldre a csapatok, és ezeket az összefüggéseket, amiket ezek a nemzetközi tornák hoznak, ezeket kellett nekem lefordítani az edzők nyelvére, és fejlesztésekként beépíteni.
A Miskolci Egyetem díszaulájában tartották a Borsodabói Zemplén vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület hagyományos díjátadó ünnepségét. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskola hosszú évek óta kihagyás nélkül érdekelt valamelyik kategóriában a legjobbak között. Vancák Attilát, a Bojki Tamás általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Egy pár éve elindult iskolánkban ez a szemléletváltás, hogy nem csak a mozgásos tevékenységben az eredményeket nézzük, hanem nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben, minél többekkel, az iskola összes tanulójával tulajdonképpen minél több sportágat és mozgási lehetőséget megismertessük. Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, hogy egy iskolának, hogy ezt az üzenetet továbbítsa.
A tavalyi év után ismét sikerült az iskolának megvédeni címét, és egy újabb dicsőségcsillag került fel a tornaterem falára. Ugyanis a bojkisok szerezték meg a 2024-25. Tanévi Diákolimpia legaktívabb vármegyei iskolája elismerést kategóriájukban. Rengeteg elismerést adtak át a diáksportban kiemelkedően teljesítő oktatási intézmények képviselőinek, eredményes és jó tanuló diák sportolóknak, valamint a kimagasló munkát végző pedagógusoknak. Idén a diákolimpiai pontversenyben a 600 fő alatti iskolák kategóriájában az 5. helyen végzett az Ózdi Újvárostéri Általános Iskola a vármegyei rangsorban. Albert Csaba 2012 óta erősíti az intézményt. Rengeteg körzeti, vármegyei és országos döntőn vettek részt tanítványaival. Az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője, de a helyi diáksport események lebonyolításában is segítkezik. Szenvedélye, a sport minden olyan rendezvényt támogat, amelynek köze van a mozgáshoz. Most a díjazottat hallják.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan helyen dolgozom, ahol az iskola vezetés és iskolánk minden dolgozója szívügyének tekinti a sportot, és teljes mellszélességgel támogatja minden sportos kezdeményezésünket, versenyünket, illetve ötletünket. Valamint nagyon nagy köszönet a gyerekeknek, akik minden ilyen rendezvényünkre nyitottak, aktívak, és az őket és a minket támogató szülőknek is nagyon nagy köszönet, akik nélkül ilyen színvonalon nem tudna működni ez az iskola.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!